Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor, még ha kevésbé jó mikrofonok mögött is, igaz Zoli? Szia!
Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. Sajnos, aki nem lehet itt most velünk, az a keverőm, ami ugye, ahogy szóban még nem mondtam, de ugye írásban az előző podcast összefoglalójában megemlítettem, ha esetleg olvassátok ezt, nem muszáj természetesen, ott említettem, hogy ki lehette a lelkét. Fogalmam sincs, hogy mi történt, egyszer csak kikapcsolt az adás végéhez közeledve, úgyhogy visszaküldtem garanciára, mert jött érte a futár, elvitte tegnap, de hát ugye az ilyenkor eléggé kiszámíthatatlan, mikor fog visszaérkezni. Azt nagy valószínűséggel azért kijelentetjük, hogy egy héten belül biztos nem, úgyhogy most arra várunk. Addig ez van, a kamera mikrofonjába beszélek, hát olyan, amilyen sorry gyerekek, talán pár adást ki tudtok így is bírni, aztán jön vissza a jó cucc.
Igen, hát ezt a páradást már fél lábon is megoldjuk. Különösen, hogy ugye a Bucks végső győzelme azért módosított egy kicsit itt a menetrendünkön, tehát a Patreon postaládát azt majd pénteken felvett adásban fogjuk befejezni. Azért mondom, hogy pénteken felvett adásban, valószínűleg csak szombaton megy ki, és aztán jövő héten kedden vagy szerdán már mock draft adásunk következik, mert hogy itt van a nyakunkon a draft, és utána még azon a héten az már nekem az esküvőm hete, úgyhogy azt ott már nem tudok semmit ígérni, de még megpróbálunk a draftra reagálni, ha más nem, akkor egy 20-25 perces rövid adásban. Úgyhogy ez lesz most a menetrend gyakorlatilag, és most pedig nem másról beszélünk, mint arról, hogy a Milwaukee Bucks bajnok lett, illetve elbúcsúzunk nyilván akkor nem csak a Bucks-tól, hanem a Phoenix Suns-tól is. Készültem egy nagyon rövid nyitóbeszéddel, és azt szeretném is most elétek tárni. Azt gondolom, hogy a Milwaukee Bucks-ban rejlő potenciál miatt Zoli is és én is egész évben mondtuk, hogy ez a Bucks az bajnok lehet, ez a csapat, ez abszolút esélyes, ne tévesszem meg senkit azt, hogy csak harmadikok most keleten, sokkal inkább playoff képes, stb., de azért azt nézzük meg, hogy az a Bucks, ami tényleg a full potenciálján tudott játszani, és ahol Janiszt végre a legjobb szerepében láthattuk a jelenlegi skillsetje mellett, azért mondom, mert nem arról van szó, ugye, hogy hirtelen megtanult triplát dobni, és ezért lett bajnok, és ezt nyilván majd még részletesebben is kifejtjük. Szóval ezt a Janiszt, ezt a döntő, és ezt a Bucks-t, ezt a döntő második meccsétől láttuk igazán. Megérkeztek, de most, ha belegondolunk abba, hogy a Brooklyn ellen egy gyengébb védőkből álló, egyszerűbb, sima switchingre épülő védekezés ellen hogyan teljesítettek támadásban, és ahhoz képest egy összetettebb, több sémát alkalmazó védekezés és jobb védőkből álló védekezés ellen most a Suns ellen milyen szinten voltak ellenállhatatlanok, azt gondolom, hogy gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a bajnoki címhez végül az kellett, hogy Coach Bud eljusson bizonyos pontokra, amit vagy nem tudjuk pontosan, hogy miért, de eddig egyszerűen képtelen volt megugrani ezeket az akadályokat. Most képes volt megugrani, és ezzel végre kijött az a talent különbség, amivel meg tudta fordítani ezt az egyébként szoros 4-2-t, vagy szoros 4-2-s döntőt ez a Milwaukee Bucks, hiszen ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen így visszatekintve a két szoros meccs megnyerése döntötte el ezt a párharcot, tehát még ezzel a talent töblettel is abszolút emelt fővel gondolhat vissza a Phoenix Suns erre a döntőre, mert egy kicsit több szerencsével, egy kicsit kevesebb kulcsszituációs hibával, amiben sajnos Chris Paul is kivette a részét, a többieknél azt mondjuk, hogy oké, kb. Az első playoffjuk, bizony bajnokok lehettek volna még így is, hogy a Bucks és Antetokounmpo végül unlockolta magát, hogy ilyen szép magyar kifejezéssel éljek.
Amikor gondolkodtam azon, hogy milyen összegzéssel kezdjek, vagy melyik pontot, melyik számomra fontosnak tűnő elemet emeljem ki, talán a saját bőrömből sem tudva kibújni, csak ez a túlértéket, alulértéket szavak mozogtak a fejemben, ugye szerettem ezeket a szavakat használni, de szerintem meg is van a helye. Ha valami túlértékelt volt, és itt most ezt neked is kicsit címzem, azt szerintem a Suns védekezése, amitől tényleg elájultunk, és nagyon jól működött több mérkőzésen, sok mérkőzésen a play-offban, az itt azért a döntőben nem mindig. Főleg az ötödik mérkőzést ki kell emelni, és ott azért visszaköszönt az a Suns, amelyik ugye, ne felejtsük el, az All-Star szünet után a liga harmadik harmadába tartozott védekezésben, meglepő módon. Egyértelműen az alapszakasz végére ugye visszacsúszott ez a szint, hogy milyen okai voltak ennek, azt valószínűleg soha nem fogjuk megtudni.
Viszont a playoffba azért tudjuk, nem? Tehát playoffba sokkal jobban látjuk azt, hogy itt milyen matchup hátrányokat nem tudtak végül ledolgozni, miközben az alapszakaszban az, hogy most ők pihentek, vagy olyan ellenfelek jöttek, igen, azt nagyon nehéz megfejteni.
Igen. Mindenesetre azt hiszem, hogy el kell jutnunk ahhoz a konklúzióhoz, hogy ez a Suns azért nem volt egy defensív juggernaut, és tényleg én azt gondolom, hogy a legfontosabb csapat részekben, csapat taktikában, vagy csapat teljesítményben keresendő oka annak, hogy végül nem tudtak nyerni. Nem tudták egyáltalán lelassítani Jannist és a Bucks-t azokban a pillanatokban, amikor gyakorlatilag megnyerték volna ezzel a döntőt. Bridges-t is elő kell vennem, igazából ez egy kifejezetten rossz döntőbeli teljesítmény volt. Én értem, hogy egy nagyon-nagyon jó védő, átlátom azt, hogy mit nyújt a Phoenix Suns-nak, de 4 pontos, 7 pontos, még egyszer 7 pontos mérkőzések tőle a döntőben látjuk, nem fértek bele. És ez egy nagyon érdekes és nehéz feladat lesz Montinak előre nézve, hogy egyértelműen nagyobb szerepben, hiszen a nagyobb szerződéssel ez is jönni fog, jönnie kell, hogyan tudja majd őt integrálni ebbe a támadó játékba, hogy így igenis ő egy 16-18 pontos játékos legyen, ami szerintem potenciálban azért benne lehet.
Igen, ebben egyetértek, tehát ő benne, ez megvan és meg lesz. Hát ez volt az első döntője, itt azért ennyiben megvédeném egyszerűen. Kicsit korán volt neki az egész történet, és picit még nagy volt rá a kabát.
Igen, és nem mondom azt, hogy a Suns túlértékeltük, bár elképzelhető, hogy igen. Akit mindenképpen alulértékeltünk, az ugye Jannis volt, de mentségünkre szóljon, hogy nem volt egyértelmű, de valószínűbbnek tűnt, hogy belőle nem tud kijönni egy ilyen all-time teljesítmény a döntőbe. Viszont azt megsüvegelve magunkat, vagy megveregetve a vállunkat, elmondtuk, hogy jó eséllyel ilyesmi kellene majd a tőle ahhoz, hogy nyerjen a Bucks, és ez valóban így is lett. Egészen hihetetlen mérkőzéseket és döntőt hozott le, és amit itt ezen a 6. meccsen mutatott, az megnéztem ugye az egy meccses legjobb döntőbeli teljesítményeket, minden idők legjobb döntőbeli teljesítményeit, és én ezt a 3. helyre is raknám már. Tehát ugye az egyértelmű, hogy Magic ugye a 6. mérkőzésre, amikor ugye centerbe játszott, az még ott van a dobogó legfelső fokán nagyon sok ideig. MJ-nek ugye a flu game kicsit talán túlértékelt, de hát azért egyértelmű, és tök mindegy, hogy másnapos volt, ételmérgezése volt lényegtelen, de amikor valaki tényleg teljesen dehidratált, és menni is alig tud, és 38 pontot, és ugye ezt a hőséges teljesítményt lehozza, az is szerintem maradjon a második helyen, de én utána már akár a 3. helyre odaraknám ezt a mérkőzést. Totális dominancia. Minden játékelemben a pálya mindkét oldalán.
Igen, én is ezt szeretném kiemelni. Ugye 50 pont, 14 lepattanó, 5 blokk, mióta mérik a blokkokat, az 50-10-5-öt egyáltalán senki nem tudta megugrani a döntőben. 35,2 pontot átlagolt ebben a döntőben 13,2 lepattanóval és 5 asszisztal, és akkor a stílek meg a blokkok száma, az most nincs is itt előttem, de azért lenne fontos, mert az is bőven egy fölött van mind a kettő, de a blokkok azok szerintem még följebb, illetve 61,8%-kal mezőny, ből félelmetes az egész döntős teljesítménye is Jannisnak, és azt nagyon fontos kiemelnünk, amit mondtál. Tehát én ma még áradozni fogok Jrue Holiday védekezéséről, és külön ki fogom emelni, mert muszáj, mert felháborítónak tartom, hogy a komment szekciókban ilyen lefitymálva beszélnek erről, hogy Holiday valójában azért nem volt olyan nagy száma, jó, oké, egy jó védő, nem jó, oké, egy jó védő, hanem konkrétan elhasználta Chris Paul-t, az ellenfél legjobb játékosát, de amikor Bookert fogta, akkor is Bookernek gyakorlatilag a levegővételért is küzdeni kellett. Egészen elképesztő volt, és emellett a Holiday mellett is, nem csak támadásban, hanem védekezésben is a mezőny legjobbja Giannis volt. Ezt szeretném kiemelni, hogy olyan szinten volt a legjobb játékos ebben a döntőben mind a két oldalon, hogy ilyen dominanciát speciál, hát én nem tudom, mikor láttunk utoljára.
Tim Duncan talán a 2003-as döntőben.
Igen, mert nekem is nagyjából odáig kellett úgy igazán visszamennem. Félelmetes.
Giannis... Talán LeBron a 16-os döntőben.
Én nem gondolom, hogy ott ő volt kiemelkedően a legjobb védő. Az egy jó védőszériája volt, de nem volt ő ott kiemelkedően a legjobb védő. Sőt, lehet, hogy ott Draymond Green volt a legjobb védő. Tehát még csak nem is egy összes csapatból. Giannis támadásban ezt muszáj kiemelnünk. Tehát ahhoz, hogy ő elérkezzen erre a szintre, nem csak jó lábbal kellett felkelnie, nem csak nagyon összeszednie kellett magát, meg nem ilyen közhely halmokkal lehet az ilyen dolgokat megmagyarázni, hanem azzal, hogy és lehet, hogy itt jól jött a sérülése, elmondom mindjárt, mire gondolok, ugye másodlagos labdakezelőt csináltak belőle, illetve magas embert. Ezt a kettőt egyszerre, és ez teljes mértékben felszabadította a legjobb tulajdonságait támadásban. Mire gondolok itt? Hát ugye emlékszünk arra, amikor az Atlanta ellen megsérült, és nagyon érdekes, nem tudom, hogy Budenholzer fejébe látunk-e bele ezzel a gondolatmenettel, de nagyon érdekes volt, hogy Budenholzernek akkor realizálnia kellett, hogy hát Jrue Holiday és Chris Middleton, hogyha pick and rollozik, hogyha egy kicsit futtatunk rájuk playeket, ahol üresbe tudnak kerülni, Holiday be tud törni, Middleton pedig középtávolizni tud, vagy triplázni, hát akkor ez a két játékos, ez baromi hasznos, és támadásban sem kell imádkozni, hogy ne csak minden második meccsen legyenek jók, és aztán megérkeztek Giannisszal együtt ugye az első meccsre, a Suns ellen, és hogyha megnézitek a sztorit, akkor az első meccs az, bár Giannis úgymond elég domináns volt, de ettől függetlenül csapatként nem igazán működtek, mint ahogy egyébként az összes első meccsükön a playoffban, mintha nem is tudnák, milyen rendezvényen vannak. Ide tartozik egy nagyon rövid idézet, hogy utána elmondta így Budenholzer, hogy hát igen, ez a Chris Paul Ayton pick and roll, ezzel nagyon szenvedtünk, most majd időt kell vele töltenünk, hogy feltérképezzük, és így magamban mondtam, hogy így, mi a szart csináltatok abban a négy napban, amíg készültetek a döntőre, hanem ezt. Na mindegy, amit akarok mondani, hogy aztán a második meccstől fogva, bár azt még ugye elvesztette a Bucks, de azt láttuk, hogy Chris Middleton és Jrue Holiday felváltva az első számú labdakezelő, Giannisszal mennek a pick and roll-ok, illetve a korai offenszben Giannisnak adjuk a labdát, vagy akkor is, amikor sikerül egy mismatchet elérni Giannisnak. Tehát gyakorlatilag Giannis köré épült ugyanúgy ez a támadó rendszer, de nem vele, mint egy felállt védelemnek menj neki, légy szíves kategóriájú játékos. És ez nagyon-nagyon fontos volt. Ez az, ami támadásban is megállíthatatlanná tette a görögöt. Tehát ahhoz, hogy ez megtörténjen, mi kellett? Budenholzer kellett hozzá gyakorlatilag. Ez ott volt Giannisban, és végül sikerült eljutnia addig a csapatnak együtt, hogy Giannis ezt a teljesítményt lehozza. A másik oldalt is nagyon röviden kiemelném, Giannisnak elképesztő, hogy milyen jót tett az, hogy center volt védekezésben sokkal többet, mint eddig valaha, mert ez a switching Giannis, aki 1-től 5-ig fog mindenkit, és láttunk gyakorlatilag egy személybe megállítani egy halálos pick and roll kombót. Ez a Giannis védekezésben olyan félelmetes alakított, hogy ezt már mondtuk korábban, ugye nem igazán láttunk még ilyet döntőben, vagy nem sokszor láttunk ilyet döntőben. Úgyhogy mondom, az egész csapatnak és stratégiának át kellett alakulnia ahhoz, hogy Giannisból elő tudják hozni ezt az igazi szörnyet. Ezért nyilván Budenholzert egyszerre tereli felelősség, hogy ez korábban nem sikerült, viszont egy dicséretet is nyilván megérdemel, azért, hogy végre a döntőben a második meccs óta már megfelelően működött a csapata.
Nagyon érdekes kérdés ez a Budenholzer kérdés, nem tudom. Tehát én nem menteném fel őt teljesen, de nyilván az, hogy elérték a legfontosabb kitűzött célt, az természetesen azért árnyalja a képet. Nem tudom, mennyire vagyok ünnepront azzal, ha én azért megsúgom, hogy jó eséllyel ez a Bucks szerintem egy 7-8 másik edzővel is bajnok lett volna. Budnak vannak nagyon jó dolgai, tudjuk, hogy zseniális motiváló erő, aki kihozza a játékosaiból fizikailag, mentálisan, akarásban a maximumot, akkor sem lesz egy, nem tudom, top 5-ös stratégiának elkönyvelve szerintem, hogyha mondjuk jövőre dupláznak, de nyilván ahogy mondtam, valamennyire azért árnyalja a képet. Nem hiszem, hogy nekünk ezzel egyébként olyan sokat kell foglalkoznunk, mindent elmondtunk már róla. Én nem gondolom azt, hogy teljesen fel kell, hogy mentsük őt, csak azért, mert, és idézőjelben csak azért is tudom, hogy ez kicsit hülye hangzik, mert a Bucks nyert. Nyerhettek volna más edzővel is, nyerhettek volna másképp is, a lényeg, hogy nyertek nyilvánvalóan, és természetesen most már a vezetőség is őt békén fogja hagyni legalább szerintem 2 évig.
Ebben egyetértek, abban is, hogy nem kell őt felmenteni a dicséretem ellenére, és természetesen ezt mondom. Minden esetre most már tudja ő is, és most már tudja a csapat is, hogy hogyan kell játszaniuk, és ennek a 3 játékosnak hogyan kell együtt játszania ahhoz, hogy a rájátszásban a maximum potenciájukat, vagy az legalább nagyon közel hozzá tudják hozni. És szeretném egyrészt azt elmondani, hogy évek óta mondom, hogy Chris Middletonnal második opcióként lehetsz bajnok, ezzel semmi gond nincs, abszolút igazolt engem ez a rájátszás minden tekintetben, mert Chris Middleton pont az a játékos, akinek gondoltuk, aki nem tud minden meccsen megőrülni, de meg tud örülni, és a klacs pillanatokban pedig folyamatosan rászámítottak, és nem Jannisra. Ez az egész rájátszásban gyakorlatilag így volt, és Chris Middleton nagyon is jó volt a klacs pillanatokban, tehát ha nem is egy, nem tudom én, Dame Lillard, de nagyon jó volt.
Nagyon tetszett, hogy Jannis kiemelte a köszönő beszédénél külön őt, ugye 8 éve együtt vannak, és hogy mennyire megdolgozza őt Middleton minden edzésen, és inspirálja őt arra, hogy még jobbá és jobbá váljon, úgyhogy nyilvánvalóan fontos ez a kapcsolat köztük a pályán kívül is, meg persze a pályán és edzéseken is.
És még talán Drew Holiday-re, ha már említettem, akkor ki kell térnünk. Egyszerűen nem lehet ilyen vállesöprősen beszélni arról a védekezésről, amit itt Bookeren meg Paulon letett az asztalra. Csak az 5. meccsel kapcsolatos, ahol a Suns gyakorlatilag ledobta a csillagokat az égről, mint ahogy az egész szériában, tehát sokkal jobban dobták végig a triplát, jobb százalékkal dobtak, mint a Bucks, és mégis ugye 4-2 lett, vagyis hogy az ő szempontjukból 2-4. Szóval, hogy amikor az 5. meccsen, már nem emlékszem a teljesen pontos adatokra, hogy valami 107-es offenzív ratingje volt Bookernek is, meg Paulnak is, körülbelül hasonló, mikor fogta őket Drew Holiday, amikor nem, akkor 130 fölött. Hogy ez milyen iszonytató különbség, és az, amit Drew Holiday rajtuk védekezésben végzett, az megint nagyon ritkán látjuk döntőben, és nagyon vaskosan befolyásolta az eredményt rendszeresen. Tehát Drew Holiday-nek nem csak a labdaszerzései, hanem de azok nyilván nagyon látványosak voltak, és ráadásul általában pont volt belőlük, hanem az is, ahogy levegőhöz nem engedte jutni ezt a két embert, fantasztikus volt, és ha csak rossz meccse lett volna a támadásban, akkor azt mondom, hogy valamennyire jogos a kritika, de ez nem igaz, mert rossz dobóestéi voltak, ugyanakkor mindig kiszaladt neki 7 vagy 9 assziszt, folyamatosan lepattanókban is teljes mértékben ledominálta a Suns kicsiket, és ez is hozzájárult egyébként a Bucks pattanó fölényéhez, hogy egy Paul vagy egy Booker nem tudott Holiday mellett lepattanót szerezni, és mindemellett, hogy szervezésben is jó volt, mindemellett, hogy pattanózásba is hozzátett, még volt 2 elég jó, és abból az egyik kiemelkedő támadó mérkőzése is. Ugye azért az a 27 pont, 13 asszisztos meccs, az félelmetes. Azt hiszem ott is 4 vagy 5 steal mellé. Tehát, na, csak szerettem volna azt elmondani, hogy Drew Holiday ugyan nem szupersztár játékos, de teljesen legit 3. opció, nagyon is ideillő sztár, és szerintem nem az alapján kell őt alul értékelni, hogy az NBA legnehezebb színpadán, a döntőben nem dobott túl jól. Oké, nem dobott túl jól, de kompenzálta mással, és szerintem azok értékesebbek voltak, mint hogyha mindezt nem csinálta volna, de cserébe jól dob.
Igen, a kulcs az, amit kimondta Gábor, hogy kompenzálta, azért azt ki kell emelni, hogy támadásban összességében kifejezetten gyenge playoffja volt, az egész playoff alatt tulajdonképpen gyengén dobott, meglepő módon egyébként a büntetőit is gyengében dobta annál, ahogy szokta, tehát ő egyértelműen egy slumban volt, és valószínűleg mentálisan zavarta is ez a dolog, és rágörcsölt arra, hogy mennyire nem esnek be a dobások, de ahogy mondtad is, ez valóban nagyon fontos volt, kidolgozta belét a pálya védekező oldalán, és mondjuk talán támadásban is, ugye, ahogy mondtad, elment a pattanókért is, és már ott felvette ugye sokszor az ellenfelet a másik csapat térfelén. Eleget tett ahhoz, hogy át tudják hidalni az egyébként valóban, és szerintem kihangsúlyozhatóan gyenge támadó játékát. Nem biztos egyébként, hogy még egy ilyen támadásban gyenge playoff futás beleférne tőle, hogyha a Bucks akar majd címeket nyerni a jövőben. Ennél azért gyaníthatóan több kellene majd tőle például a következő playoffban, de a jó hír az, hogy lekerülhet némi nyomás az egész Bucksról és róla is, és elképzelhető, hogy jövőre egy még jobb Milwaukee-t láthatunk pont emiatt is.
Igen, meg talán még annyit tennék hozzá, hogy így mondtad, hogy kidolgozta a belét, ez kevés, hogy ezt mondjuk. Olyat csinált, amit más játékos nem tud megcsinálni. Tehát ő védekezésben olyat tud, amit a pályán lévők közül senki más nem tudott, kivéve Janniszt. Szóval ez a pontos kifejezés, hogy olyan dolgokat mutatott be, amit csak ő tudott. Én szerintem ezt kell kiemelni nála. Jó, akkor szerintem egy kicsit foglalkozzunk a Suns-zal, már csak azért is, mert a Suns-on keresztül az elmúlt két meccset, amit nem annyira elemeztünk, egy kicsit ki tudjuk talán elemezni. Mit gondolsz Monty Williams, hát néha igencsak bealvós nem időkéréseiről például, mert volt egy olyan érzésem, hogy Monty sokkal jobban jött ki az első meccsre, abszolút előnybe volt a csapata az edző miatt, és azt is éreztem, hogy elfogytak az eszközei a végére, már tényleg hiába mély a Suns, persze a Saric sérülése sem jött jól, de összességében nem nagyon volt már fegyvere, amihez nyúljon, hogy levédekezzék a Bucks-t, de attól még szoros meccseken kaptak ki, és ezeken a szoros meccseken vagy nem kért időt, vagy későn kért időt, ez a jelenség nekem egy kicsit fura volt, mert még azzal együtt is, hogy elmondjuk ezeket a problémákat, a Suns most 4-2-re bajnok lehetne, ha azt a kétszoros meccset megnyerik. Vagy akkor 4-1-re, bocsánat.
Az időkérés ez mindig egy ilyen kétélű fegyver, ugye ezen a mérkőzésen 18-11-nél még nem kért időt, aztán azért csak kért ugye egyet. Amikor ott van ugye CP3 a pályán, és hogyha megdicsértük őt, azért ugye, hogy gyakorlatilag az edző meghosszabbított keze, vagy inkább egy másik edző, az talán még pontosabb, akkor itt is azért meg kell említeni, hogy igen, persze, utólag okos az ember, de nem biztos, hogy tudott volna bármilyet mondani, amit egyébként nem tudtak maguk a játékosok is. Az felmerül inkább kritikaként, hogy hát, ha az ellenfelet mondjuk ki lehetett volna zökkenteni, de nem dobott olyan szinten a Bucks, és nem volt annyira forró a mérkőzés elején, hogy ott például számomra mindenképpen kellett volna, hogy egy az én megítélésem szerint kellett volna mindenképpen egy időkérés, úgyhogy én ezt itt el is engedném ezt a dolgot. Viszont a Suns úgy egészében, és itt jön az be, ugye, hogy mennyire fontos az, hogy megnyersz egy nagy döntőt, vagy nem, mennyire más megítélés hirtelen minden. Hogyha nyert volna a Suns, és behúzzák azt a kétszoros meccset, akkor azt mondtam volna, hogy úristen, már ott van a veterán jelenlét, lehet akár duplázni is, és közben ugye egy belső mag, ami még fejlődhet, ugye Bridges, Ayton, Booker. Így meg hirtelen sötét minden, és nem gondolom azt, hogy túlreagáljuk, amikor, vagy túlreagálom én, nem tudom, hogy benned felmerülnek a hasonló kérdések, hogy mi lesz most itt basszus? Hát ugye kimaxolod Aitont? Ha nem is kell kimaxolni Bridges-t, akkor legalábbis odaadsz neki évi 25-28 milliót arra, hogy egy döntőben 4, meg 7, meg még egyszer 7 pontos mérkőzéseket lehoz. Nyilván nincs választás a Suns-nak, tehát meg kell adni a piaci árat ezeknek a játékosoknak.
Azért azt tegyük hozzá, hogy Bridges és Ayton is még csak előhosszabbításnál áll, tehát a Suns megteheti azt, hogy kivár még egy évet, és csak azon a nyáron adja oda ezeket a szerződéseket, nem kötelező.
Szerintem nem fognak kivárni, de majd kiderül.
Jó, csak azt mondom, hogy eszközként ott van, megteheti, nem kötelező most rögtön odaígérni a szerződést.
Visszatérve mondanomra, nem tudom, tehát ugye CP3 jövőre 37, és akkor éppen ilyen kicsit belekanyarodtam a búcsúztatásba, de én most nem látom feltétlenül reprodukáltónak ezt az évet, és ugyanazt el kell mondanom, mint tavaly a Miami Heatnél elmondtuk szerintem, hogy egyáltalán nincs arra garancia, hogy a következő három évben ugyanitt lesz a Suns megint.
Mielőtt erre reagálnék, én még szerettem volna ezzel a két meccsel kapcsolatban két ilyen érdekes húzást kiemelni. Az ötödik meccsen ugye kijött a Suns egy ilyen elképesztően agresszív pick and roll védekezéssel, ami általában hedge volt, tehát hogy fellépett a magas is, és egy pillanatra megpróbálták megfojtani a labdakezelőt, de sokszor már csapdázták. Tehát tényleg annyira agresszíven kijött Ayton, és ez nagyon működött az első negyedben, aztán a Bucks az első és a másik negyed között ezt átbeszélte, és elkezdtek gyorsan kipasszolni a pick and rollokból, akár oldalra, hogy beháromszögezzék ugye a rollmennek, akár keresztül a kilépő magas és a kicsi között, és ebből következett az, hogy a Suns védekezése egy negyedig működött ez a stratégia, de hogy már ilyenekhez nyúltak, ilyeneket próbált Monty, és ez számomra egy kicsit azt mondatja, hogy itt igazából védekezésben tényleg nem volt elég eszközük. A másik, az pedig nagyon érdekes volt az utolsó meccsen, hogy Kaminsky jó percekre tudott beszállni, ugyanis klasszikus magas emberként használták, ezt is kigondolta volna az egyébként áll a tripla vonalon, aztán néha rádobja Kaminskyről, de igazából meg is lepték vele a Bucks-t. Tehát apró meglepetéseket folyamatosan tudott prezentálni elől is és hátul is a Suns, és akkor, hogy így visszakanyarodjak egy kicsit az értékelőre, Monty annak ellenére, hogy szerintem belealudt egy-két meccsbe, összességében megmutatta nekem, hogy egy nagyon-nagyon jó edző, és ha valamiért lehet bízni abban, hogy a Suns ezt akár még egy-két éven át Paul-lal, hogyha ő nagyon nem sérülne meg, hogyha legalább ennyire egészséges, mint idén, esetleg reprodukálhatja, az pont az, hogy kiváló edzőjük van, és ez a legfontosabb komponens ahhoz, hogy ilyeneket, ilyen ranokat csinálj. Mert nyilvánvaló, hogy tehetségben csak a 5., 6., 8. legerősebb csapatról beszélünk. Viszont összerakottságban, fitben, hogy egymáshoz hogy illenek, úgy viszont magasabban van ez a gárda, és az edző személye is fontos ebben a kérdésben. Úgyhogy ez lehet az, ami miatt azt mondom, hogy azért igenis érdemes ennek neki menni. Az már érdekesebb kérdés, hogy például Ayton, az látszott, hogy ez a Giannis matchup, ez összességében azért már sok volt neki. És támadásban is elbizonytalanodott. Most ettől ő még nagyon nagy pénzt fog kapni, abban biztos vagyok egy év múlva. Csak ugye az a kérdés, hogy ha Ayton lesz a te modern centered, akkor nem kellene-e legalább egy olyan 4-es-5-ös szerezned, aki védekezésben nagyon jó. Tehát, hogyha tudsz egy ilyet, aki akár hogyha Ayton ül, akkor be tudod rakni, akár hogyha magas szerkezetre kéne váltani, akkor Ayton mellett is tudod használni. Ez nagyon nehéz ilyen játékos szerezni, tehát alig tudok felsorolni nyilván, de összességében azt azért láttuk, hogy majd itt Cam Johnson, meg akár Crowder, tehát ők mindent nem tudnak megcsinálni, különösen Cam Johnsonra volt nagy a kabát itt a döntőben. Amikor ő pályán volt, akkor a Suns védekezése szörnyű volt. Például ilyen irányba el lehetne menni, hogy azért kéne hát Ayton mellé mögé valamilyen biztosíték, aki védekezésben az ilyen Giannis-szerű szörnyek ellen is pályán tartható. És nem azt mondom, hogy Ayton nem volt pályán tartható, de falt gondokba keveredett, nem igazán tudta végül megfogni, jól jött volna neki a segítség, az biztos.
Tehát nem igazán az kis erős túlzás, tehát ott cumisztatta Giannis ezen a hatodik meccsen, ahol csak akarta, és hát mindenhol akarta. De nyilván egy meccs alapján nem lehet Aitont leírni, mint védő, mert ő azért nagyon pozitív dolgokat mutatott a pályázen oldalán is a play-offban, és hát az egyértelmű, hogy rászolgált a nagy lóvéra, de valóban, ahogy mondtad Gábor, ezek a problémák felvetődnek, más kérdés, hogy minden másik csapat számára is, tehát
igen.
Nyilván mindenkinek jól jönne egy KG, akit ugye körbeírtál, vagy akár egy szegény ember KG-je, vagy egy mostani Draymond Green, aki tulajdonképpen így 31 évesen, hogyha peak KG-hez viszonyítjuk, akkor egy szegény ember KG-je. Na mindegy, nehéz azt megtalálni, hogy jövőre hogyan lehet jobb a Suns. Nyilván az inside growth, tehát Bridges-től egyértelmű fejlődés kell támadásban, labdakezelésben, agresszivitásban, Aitontól ugyanez, még tovább fokozni ugye a védekezésbeli mentalitást, fejlődést, azt, amit szerintem taktikailag is gyönyörűen kirakott időnként a pályára, és tényleg tudta, hogy hol legyen, még ha nem is, nyilvánvalóan nem is, egy small ball ellen a leggyorsabb játékos a magassághoz méretéhez képest nagyon jól mozog, és ezt azért láttuk nagyon sok jó pick and roll ball handről ellen ebben a playoffban.
Így van.
CP3 nyilván egy hatalmas kérdője, tehát semmi garancia nincs rá, hogy a 37. életében is lehoz egy ugyanilyen, vagy hasonlóan jó szezon, de nem is nagyon van választásod is, vissza kell igazolnod, azt gondolom. Tehát a Sunsnál pozitívak is lehetünk, de ugyanakkor meg a fejüknél van a pisztoly. Három játékossal kapcsolatban is nyilván CP3 nél kell a legelőször meghozni ezt a döntést, de ő nyilván maradni akar, vagy én legalábbis azt gondolom, hogy maradni akar. Bookerre leszek nagyon kíváncsi, mert a 240 pontos mérkőzés ellenére szerintem all-around játékban nem mondhatjuk feltétlenül azt, hogy egy kimagasló döntő volt tőle. Nem volt rossz,
hát
de
nem volt szupersztár döntő, mondjuk így, de azért kimagasló volt, tehát a csapat a legjobbja volt.
Nem tudom, lehet, igen. Lehet, hogy jobb volt, mint CP3, főleg ugye azzal a nagyon rossz meccsel, ami a CP3-től jött, de abban egyetértünk, hogy kevés volt. Tehát, hogyha ez a játékos a legjobb játékosod, akkor nem fogsz bajnokságot nyerni.
Hát, most ez a nem fogsz, ez nekem túl de facto, hiszen két szoros végjátékra voltak, hanem mondjuk úgy, hogy nem valószínű, hogy bajnokságot nyersz. Igen.
Ez igen, de ugye megint bebizonyosodott, hogy top 5-es játékos nélkül nem nagyon nyersz, és hát igazából, mint erre, most nem fog eszemét a neve elnézést, de az egyik fórumtag felhívta a figyelmet, hogyha visszamegyünk, azt hiszem 91 évvel, nem tudom, meddig lehet visszamenni, a Detroit Pistons bajnoki címet lesz, amit igazából ez top 3-as játékos, tehát top 3-as játékos nélkül nem nagyon nyersz. Ugye Dirk még talán a kivétel, ugye 11-ben, erről beszéltünk sokat, meg talán a Spurs, de ott is kicsit csalás volt 2014-es csapatban, 2007-ben ugye egyértelműen Duncan ott volt még a top 3-ban, de a 2014-es csapatban meg volt egy volt top 3-as játékosod, meg egy jövőbeni, ugye Kawhi személyében, szóval az is kicsit csalás, és hát megint tényleg nem dőlt meg ez, hogy top játékos, top 3-as játékos nélkül nem nagyon nyersz NBA bajnoki címet.
Én nem vagyok benne biztos, hogy Giannis top 3-as játékosnak sorolnám, bár ez az öntöbeli hát, teljesítményet azért sokat emel, de én nem. Tehát, hogy inkább nem, de ettől függetlenül top 5-ösbe mindenképpen. Ja, nézd, én azt gondolom, hogy Giannisnak az, hogy ilyen döntőt, ez minden idők egyik legjobb döntője volt lehozott, az most teljesen megváltoztatja azt, hogy hogyan beszélünk róla.
Ja, és ez így is van ennyi, ugyanaz volt Kávájjal is.
Viszont egyszerűen nem érzem azt jogosnak, hogy ne emeljük ki azt, hogy a Suns ezt megnyerhette volna ezt a döntőt egy kicsit több szerencsével. De még mielőtt azt gondolnánk, hogy most akkor ez két egyenlő csapat volt, annyiban nem, hogy a Suns ledobta a csillagokat az égről majdnem végig. Tehát azt is ismerjük el, hogy a Bucks szarul dobott, a Suns jól dobott, és így lett 4-2, amire azt mondjuk, hogy lehetett volna 2-4 is. Persze, lehetett volna, mert a kétszoros meccs, ez kétszoros meccs, ez a két csapat úgymond egymáshoz jól hasonlítható volt a végeredményben. És ezért gondolom megint azt, hogy oké, beszéltünk a top 5-ös játékosról, és ha most egy picit máshogy alakult volna, akkor meg pont az ellenkezőjét mondanánk. Nincsenek szerintem sok értelme ebből a döntővel kapcsolatban. Nagy általánosságban persze igazad van, de az biztos, hogy a Suns félelmetes dobó teljesítményt hozott le egyébként a döntőben összességében. Nyilván nem alapszakaszhoz kell ezeket hasonlítani. Tehát minden döntőben szarabbul dobnak a csapatok, jobban védekeznek. Tudják, hogy mit lehet feladni, és nehéz dobásokat is jól dobott a Suns, triplákat is jól dobott a Suns, sokkal jobban, mint a legyőző, a Bucks, tehát sokkal jobb triplázó csapat volt, mint akitől kikaptak. És ez viszont nem biztos, hogy reprodukálható. Tehát, hogyha valahol meg kell fognom azt, hogy a Suns miért teljesített egy kicsit túl, akkor azt mondanám, hogy egyszerűen túl jól dobtak a másik csapathoz képest, és így is kikaptak.
38%-kal dobtak a döntőbe tripla vonalon túlról, 38,4%-kal, ami félelmetes.
Nagyon durva. És ugye így nem lett meg. Gyakorlatilag így nem lett meg ez a döntő. Igen, se egy kicsit azért osztom az aggodalmaidat a Suns-zal kapcsolatban, de nincs semmi okuk arra, hogy most azt mondják CPC-nek, hogy figyelj, bocsi, menj el, és akkor mi most itt a playoff második régiójából újrakezdjük, vagy nem újrakezdjük az építkezést, de ott folytatjuk, mint hogyha épp nem döntőztünk volna,
igen,
hanem ötödik, hatodik
okon még. Tudod, probléma, Gábor, hogyha ő kér egy 4 éves szerződést, akkor nagy szarba vagy.
Akkor nagy, tehát... igen, ez bizony így van.
Úgyhogy azt viszont nagyon el kéne kerülni, és akár megadni neki egy 2 éves full max, teljes max, nem tudom mennyi, az 40 felett, de hát nem szabad 4 évet adni, mert az már nagyon belemegy Bookernek a peak éveibe is, plusz hát Aiton és Bridges is, tehát azt már nem tudom elképzelni, hogy az ne legyen probléma.
Főleg majd később. Tehát ha ilyen tulajdonosi körrel ez probléma lesz, Mert ezt majd valószínűleg látni fogjuk már, amikor értékeljük a Suns off-seasonjét, hogy milyen irányba indult el ez a történet, de igen, ezek teljesen jogos gondok. A Bucksot is butyúztatjuk már el csak annyiban, hogy mi kell, mi nem kell, bajnokok lettek, sokan mondják azt a narratívát, hogy de, ez nem jelenti azt, hogy jövőre ők olyan túl nagy bajnok esélyesek lennének. Én azért azt hozzátenném, hogy ez, amit az adás elején mondtam, ezt elég szilárdan így gondolom, hogy most sikerült azt a játékot beállítaniuk, úgymond. Tehát ez mutatja, hogy Budenholzer ilyen szempontból egy rosszabb, lassabb edző, hogy ez neki nagyon sok playoffjába került, de most beállították azt, hogy a legjobbak tudnak lenni. Erre nem lesz könnyű reagálni, és szerintem innentől igenis bajnok esélyesként kell őket kezelni, még akkor is, hogyha Budenholzert nem fogjuk piedesztára emelni emiatt a győzelem miatt.
Egyetértek, tehát tök egyértelmű, hogy az esélyesek között ott vannak, tehát most én is olvasok már ilyen Real GM fórum címeket, meg fórum beszélgetéseket, hogy hú, ez a Netsz, ha egészséges, át fog gázolni mindenkin. Lehet, hogy igen, de a Netsznek is megvannak a maga problémái, tehát amikor 3-40 milliós játékosod van gyakorlatilag, és túlzással, akkor nem fogsz tudni mély csapatot építeni, és hogyha valamire ráment volna Bucksnak ez a bajnoki cím, az például pont erre ment volna rá egyébként, hogy a hetedik ember után nem volt senki, ugye Donta DiVincenzo, aki ezért nem egy világ megváltó játékos, de nagyon jól csinálja a szerepét, róla úgy beszéltünk, hogy mennyire rohadtul hiányzik, és tényleg rohadtul hiányzott, és egyébként ő fontos lehet a Bucksnak azért jövőre, hogyha visszatér, és ha ő egészséges tud maradni, és ez nyilván a nagy hármasod egészséges marad, akikről tudjuk, hogy kicsodák, tehát Jannis nem fog fejlődni, ő abszolút a peak évében van most, ami nem is probléma, mert ugye ennél nem kell több és jobb tényleg, amit ő most csinált itt.
De Middleton is
gyakorlatilag. Middleton is tök ugyanez, igen. Tehát, hogy Middleton 30 felett van, Drew is 31 éves, ők ugyanezt a szintet fogják tudni még hozni jövőre, Jannis is ugyanezt a szintet fogja tudni hozni, Donta esetleg egy kicsit fejlődött, és akkor azzal már beljebb vannak, de ha nem, az se nagy probléma, mert egyébként úgymond megvannak. Más kérdés, hogy azért kéne a padra nekik is egy olyan ember, aki Portis most nagyon jól játszott ezen a mérkőzésen, de nem biztos, hogy egy teljes playoffonát mondjuk rábíznák az életünket a second unitbe.
És volt olyan meccsap, ahol Portis konkrétan lekergették a pályáról, tehát azért azt ne feledd.
Igen, egy ilyen bátumszerű igazolás az mennyire jó lenne jövőre. Nem tudom, hogy kit tudnak kukázni, de az nagyon nagyot szólna náluk. Ilyenekre fognak rámenni nyilván ezen a nyáron. És az ilyen Nisszal szerintem szívesen játszana együtt sok mindenki.
Ebben is egyetértek, illetve nyilván PJ Tuckerben nem tudom, hogy van-e még egyáltalán szezon. Tehát azért ő közel volt ahhoz, hogy lekergessék a pályáról, csak annyira szűk volt a Bucks, lehet, hogy ő lett volna a következő, aki kerül a rotációból, ő már nagyon szenvedett, és bár védekezésben még tudott hozzárakni, de annyi jó védője van a Bucksnak, hogy nem feltétlenül PJ Tucker védekezése volt az a non plus ultra, az ami még nagyon kellett ez a győzelemhez. Viszont azok a kihagyott sarok triplák, az, hogy ha leüti a labdát, akkor ő már gyakorlatilag a saját csapat tehát veri meg.
Vagy egy Craig, milyen jól jött volna, akit nem kellett volna átadni a Sansnak. De minden, nyertek így is, de ilyen manusokat, ilyen játékosokat fognak keresgélni a nyáron, ez biztos, hogy ez a bátum Craig vonal, és ha egyet-kettőt behúznak, akkor jövőre akár még egy picivel erősebbek is lehetnek, mint idén voltak. Nyilván, hogyha Don't egészséges, mert ő azért kulcs lesz.
Igen, és talán még egy dolog, hogy Jeff Teague helyett egy picit jobb csereirányítót szerintem még minimumból is lehetne hozni.
Abszolút, tehát Teague gyakorlatilag nem NBA játékos már, azt kijelenthetjük neki Kínában lenne a helye, vagy visszavonulni.
Még azt gondolom, hogy Európába talán az, hogy ennyire belassult.
Most általában ilyen 34-5 éves amerikai ex-sztárok, akik kikopnak az NBA-ben, nem nagyon akarnak már átjönni Európába, ahol nem azt mondom, hogy magasabb a színvonal, de lehet, hogy a védekezés keményebb. Nem fog azért átjönni egy idegen nyelvet megtanulni. Elég sokat keresett ahhoz. Nyilván, hogyha anyagi problémák vannak, akkor más természetesen a helyzet. De akkor még inkább Kínába menne szerintem.
Persze, lehet, hogy többet kapna. 33 éves még csak Jeff Teague, csak ő nagyon rosszul és korán öregedett, és jó. Persze Jeff Teague-nek egyébként olyan visszaemelkedést, meg Phoenix madárszerű újjáéledést kívánunk, mint annó George Hillnek, aki pont ebben a csapatban csinálta ezt meg. Megjegyzem, hogy lehet, hogy George Hill lesz az a választott, mert hogy őt meg nem biztos, hogy ragaszkodni fognak hozzá Philadelphiában, na mindegy. Majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Mindenesetre így búcsúzunk akkor ettől a két csapattól és az évtől. Beszéltem Baskával valamilyen közös, ilyen nagy évérték előtt még lehet, hogy csinálunk valamikor, és az lehet, hogy nem a Keleten-nyugaton podcastben lesz ez úttal, de most többet ennél nem árulnék el. Szóval most talán az ilyen mennyire vehetjük csillagosnak, nem csillagosnak ezt az évet, milyen következtetéseket vonhatunk le belőle, ezt a részét most hagyjuk későbbre, és akkor a következő adás az pedig egy Patreon postaláda lesz. Szerintem annyi kiegészítést mondjunk el, hogy ha esetleg mondjuk úgy csütörtök, hát ha nem is éjfélig, de mondjuk csütörtök, 17 óráig még küldtök nekünk kérdést, akkor azt még abba belevesszük. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és még búcsúzol annyit, hogy mind a ketten inkább a Sunsnak drukkoltunk, de azért egyetlen nem utáljuk a Bucks-t, te is tudtál azért örülni Middletonéknak?
Nagyon, ugye Jánisz nekem az egyik kedvenc játékosom, úgyhogy mindenképpen tudtam örülni. Csapatként, főleg ugye a döntőig vezető úton többet nyújtott nekem a Suns, jobb kosárlabdát játszottak, szemre is számomra tetszetősebbet, de ettől függetlenül a Bucks azt gondolom, hogy teljesen megérdemelte. A bíráskodás szerintem rendben volt a döntőben, volt egy-két hiba, egy-egy olyan mérkőzés mindkét csapattal, ahol talán inkább megkapták a hazai pályát, de összességében elégedett voltam ezzel a részével is a döntőnek, és szerintem, ha nem is egy nagyon emlékezetes, mert nem hiszem, hogy 5-8-10 évvel fogunk beszélni erről a döntőről, mint némelyik múltbeliről, vagy közelmúltbeliről, de ettől függetlenül egy átlagon, egy kicsivel átlag feletti, és kifejezetten érdekes finálét láthattunk, és hát gratulál az összes Bucks fannak, Suns fannok pedig, ne buslakodjatok, nyilván CP Free dolog az nagy kérdője, de lehet, hogy nem sokkolna minket CSM, hogyha akár visszajutnának jövőre, még ha én valószínűleg nem is erre fogadnék.
Így van, ezzel teljesen egyet tudok érteni, és micsoda szezon volt a Suns drukkereknek, én ezt üzenem, micsoda szezon volt.
Bizony, hogy annyi év szenvedés után, hát ugye a Kings mellett talán a Suns volt az a csapat, amelyik még a Booker éra előtt, hát hány évig?
2010-ben voltak utoljára.
Igen.
Rájátszásban, és ugye a Minnesota egyetlen egy Jimmy Butler-es évével, amikor 8. helyről egyből ki is estek, azzal megszakította a saját sorozatát, úgyhogy a Sacramento mellett valóban lehet, hogy a Suns volt a legrégebbi, az nagyon durva.
Aki túlélte ezt a Free Guard line-upot, ugye Bledsoe-val, Dragic-sal, ki volt a harmadik?
Isaiah Thomas.
Thomas, meg volt talán Brandon Knight is, lehet, hogy inkább vele volt az a nagy hármas.
Azok így keveredtek, szóval, igen.
És egyébként nem is, azt hiszem pont abban az évben még egész jól is teljesítettek. Na mindegy, fel a fejjel, ugye, lesz ez még jobb is a közeljövőben, az szinte biztos. Legalábbis ugye abban a szempontból, hogyha nem is garantált, nyilván a bajnoki címen ez mindig nehezen jön össze, az azért innentől eléggé garantált, hogy a Suns azért egy következő érában a playoffban ott lesz rendszeresen.
Bizony, mégpedig komoly playoff csapatként szerintem akár CP3 kikopásával is majd erre van lehetőség.
Igen, egyetértek, én is ezt várom.
Na hát akkor búcsúzunk mára.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok! Remélem, hogy a hangminőség vállalható volt. Tűkön ülünk, hogy mikor érkezik vissza a keverő, és aztán nyomjuk tovább a megszokott jó minőséggel. Addig is kitartást köszönjük, hogy hallgattok minket. Sziasztok!
Így is van, köszönjük szépen, hogy velünk tartotok. Köszönjük szépen Patreonon mind az üzeneteket, mind hogy egyáltalán ilyen sokan támogattok minket. patreon.com/keleten-nyugaton havi $1 lehet támogatni, hogyha úgy gondoljátok, és köszönjük, hogyha megtiszteltek ezzel. És minden jót kívánunk, tehát akkor szombaton jelentkezünk, ha minden igaz. És ne feledjétek, hogy nem ért annyira véget ez a szezon, mert hogy már is jön majd a draft, utána majd jön a free agent piac, úgyhogy egyesek szerint, amik közé én is általában oda tartozom, az egész NBA legizgalmasabb szakasza következik. Sziasztok! I was built to be the best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, oh I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions. Just who
It's just life, that's how it is. 'Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself up. Stand up. For the champions, for the champions. Stand up, stand up. For the champions, for the champions. Stand up, stand up. Champions, for the champions, stand up.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.